hajtsuk meg a fejünket, és egy fohásszal, és aztán imádsággal kezdjük el újévi első istentiszteletünket. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy megállhatunk a te szent színed előtt ennek az új évnek az első vasárnapján. Köszönjük, hogy megérhettük ezt az alkalmat. Köszönjük, hogy végig segítettél minket az elmúlt éven, és köszönjük, hogy továbbra is terved van az életünkkel, azért tartasz minket. És köszönjük, hogy nem csak fizikai terveid vannak, azokat is ismered, mi az, amit szeretnénk elérni, mi az, amiben kérjük a tanácsodat, hogy a te akaratod szerint való-e vagy sem, mi az, ami felé törekszünk. Köszönjük, hogy lelki terveid is vannak, tudod, hogy nem vagyunk még készen. Tudod, hogy formálódnunk és alakulnunk kell, addig, amíg odaállítasz majd a te szent színed elé, és hisszük, hogy az a terved, hogy magaddal vigyél, magad mellé vegyél a te örök országodba. Kérünk, hogy cselekedd most is ezt velünk a te igéd által, formáld a mi életünket, és áld meg ezt az új esztendőt, ezzel az igével hadd kísérhessen minket. Kérünk, hogy légy velünk itt most a te szent lelked által, hogy veled lehessünk közösségben, ahogy megígérted. Kérünk, hogy rombold le az ördögnek minden munkáját bennünk és körülöttünk, hadd tudjunk rád figyelni, szabadon hallgatni téged. Kérünk, bocsásd meg a mi vétkeinket, és tisztíts meg minket a te igéd hallgatására, hirdetésére, szívünk befogadására. És kérünk, hogy vegyél el minden akadályt a te igéd útjából, hadd juthasson el az oda, ahova te szánod. És könyörgünk nem csak magunkért, hanem azokért is, akik majd az interneten keresztül hallgatják ezt az alkalmat. Köszönjük, hogy kérhetünk, és köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és énekeljük a 257. énekünk első két versét, 257. énekünk első két versét. Az első vers így kezdődik: Hűséged végtelen. Hűséged végtelen, Atyám, nagy Isten, elhatom íbes az egek fölém, irgalmad nem fogy a múló idővel, ki voltál, maradsz mind örökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, minden nap új áldás árad rám. Hiányom pótolod, ha hatalmas kézzel, hűséged végtelen, Uram, hozzám. A tél, a nyár, az ősz, a feslő tavasz, a nap, a hód, sereg. Ezengi szüntélen hegyüttes karban, te vagy az ír irgalom s a szeretet. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, minden nap új áldás árad rám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, hűséged végtelen, Uram, hozzám. Kedves testvérek, Istennek írott igéjét a Máté evangéliuma 6. részéből olvassuk majd. A Máté evangéliuma 6. részének 25-től 33-ig terjedő verseiből. A megnevezett szent helyen a Máté evangéliuma 6. részének 25-től 33-ig terjedő verseiből így szól hozzánk Istennek igéje és Jézus beszéde. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, mibe öltözzetek. Nem többe az élet az eledelnél, és a test az öltözetnél. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, sem nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja őket. Nem sokkal többet érteké-e azoknál. Ki pedig közületek, aki aggodalmával az élettélhez egy singnyit hozzá tud tenni? Az öltözetért is mit aggódtok? Nézzétek meg a mező liliomait, hogyan nőnek, nem dolgoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon minden dicsőségében nem öltözött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőknek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, az Isten így öltözteti, nem sokkal inkább-e titeket, ó kicsinyhitűek. Ne aggódjatok tehát, mondván, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Hiszen tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és ezek ahhoz mind megadatnak nektek. Isten tegye áldottá az ő igéit, egy fohászra hajtsuk még meg a fejünket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te igéd igazság és élet. Kérünk, könyörülj rajtunk, hogy most számunkra is azzá lehessen. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ennek az év elejének az első szolgálatánál eszembe jutott egy középiskolás matematika tanárom, aki egy nagyon jó képességű tanárnő volt, és azt gondolta, hogy velünk is az kell, hogy legyen a célja, hogy minél szélesebben kiművelt, matematikailag minél jártasabb és jobb koponyákat neveljen. És amikor a dolgozatokat írtuk nála, akkor mindig azt mondta, hogy új sor, új reménység. Mikor látta, hogy még nehezebb a feladat, akkor még jobban megnyomta, látta az arcukat, hogy hú, hát hogy fogjuk ezt megoldani, mi lesz a megoldás ezzel a példával. Új sor, új reménység. És hadd mondjam ezt, hogy így van ez az évben is, hogy egy új év és egy új reménység, ami előttünk áll. És olyan bátorító, hogy az Isten ezt az igét akarja a szívünkre helyezni, hogy ebben az új évben is gondoskodni fog rólunk végig. Ne aggodalmaskodjunk a holnap felől, ne aggodalmaskodjunk, hogy mit tegyünk, és mit igyunk, és mire van szükségünk, mert tudja a mi mennyei atyánk, aki minket teremtett, és aki gondviselőleg fölöttünk tartja a kezét, hogy mindezekre szükségünk van, és ő ezeket meg akarja nekünk adni, és biztosítani akarja azok között a keretek között nyilván, amiket ő szán nekünk, és tudjuk, hogy azért teszi ezeket, hogy formálódjunk, és készen legyünk majd arra a bizonyos napra, amikor Jézus elé kell állnunk. Új sor, új reménység. Azt gondolom, hogy ez az év egy kicsit Reményik Sándornak, az egyik leghíresebb erdélyi költőnek a verse jutott eszembe, amikor erre az évre gondoltam, hogy minden évre igaz az, hogy egy kicsit nyitott könyv, hogy mi lesz ott. Egy kicsit sötét alagút, amibe bemegy az ember. De most erre az évre azt gondolom, hogy talán még jobban igaz, mint ami eddig mögöttünk hagyott években volt, és amire visszatekinthetünk. Úgy szól ez a Reményik vers, úgy kezdődik, hogy nehéz homályba, nem tudom, hogy ismeri-e valaki. Úgy kezdődik, hogy nehéz homályba kúszik a jövő, mint alkonyatkor erdőben az út. Aki bemegy, nem tudja, merre jut, s nem tudja, ki lesz, aki szembe jön. És nem folytatom, de egy olyan nagyon, nagyon szép és sejtelmes kép ez, mint amikor tényleg valami sötétedő erdőben sétál az ember, és egyre sötétebb van, és megyünk befelé. Hát azt gondolom, testvérek, hogy nem kell túlzottan magyarázni, hogy mire gondolok én itt, amikor erről beszélek. Ugye, itt van ez az egész koronavírus história. Visszagondoltam arra, kicsit a múlt évet a feleségemmel úgy elemeztük, és visszagondoltam arra, nem tudom, hogy emlékeztek-e még rá, hogy márciusban az volt a felállás, vagy mondjuk február-március, amikor bejött az első szigorítás, hogy hát nyára ennek a járványnak réges-régen vége lesz, ugye a nyári időjárás, a meleg, az ezt a vírust ezt teljesen semlegesíteni fogja, és megszabadulunk ettől az egésztől. Na most, hány csavar telt el azóta, csak gondoljuk végig, ami azóta történt, és hát nem tudom, hogy ti látjátok-e ennek a végét, én megmondom őszintén, hogy én egy kicsit úgy vagyok ezzel, hogy nehéz homályba kúszik a jövő ebben a tekintetben is. Aztán ugye van egy olyan vetülete ennek az egész problémának, amiket szoktak mondani, hogy ezzel a bizonyos vírusválsággal együtt esetleg egy gazdasági válság is kibontakozhat országokban, sőt az egész földön, és ennek sem tudják még pontosan fölmérni, hogy mi lesz a következménye. Aztán ugye mostanság, december hónapban, én legalábbis decemberben hallottam, fölmerült az, hogy van egy új vírusvariáns, ami más, mint a többi, sokkal jobban fertőz, és ugye egyre jobban terjed a világban, hiába próbálják ezt megakadályozni. Na most ezzel nem elrémíteni akarok senkit, csak tényleg én azt gondolom, hogy ez az év még inkább kérdőjeles, mint ami eddig volt. De Isten azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjunk, ő ismeri a szükségeinket, és tudja, hogy mindezekre, az ételre, az italra szükségünk van, és meg akarja ezt adni a számunkra, gondoskodni akar rólunk. És olyan jó, hogy az Istenbe úgy bízhatunk, testvérek, hogy ő a nagy embertengerben is külön-külön vigyáz az övéire. Neki gondja van rá. Olyan beszédes volt az, amikor készültem erre a szolgálatra, és eszembe jutott a Dávid és a Góliát története. Nem tudom, hogy ki mennyit, gondolom, hogy sokat foglalkoztatok gyerekekkel is, ismeritek ezt a bizonyos történetet. Én többször tanítottam hittanórán ezt a történetet, a Dávid és a Góliátot, és tudós emberek, akik ismerték a katonai felszerelést, amiben ez a Góliát volt, azok azt mondták, hogy ezen a bizonyos fejfedőn, sisakon gyakorlatilag egy nagyon kis kör alakú rész volt csak, ahol el lehetett találni ezt a Góliátot. És hiszem, hogy ez nem csak a Dávid pontos célzása volt, hanem az Isten annyira kézben tartja az övéi dolgait, hogy ő pontosan tudta, hogy hova kell annak a kőnek célba érkeznie, és oda jutott az a kő. És higgyük el, hogy így van, és így lesz a mi dolgainkkal is. Akármilyen tenger vesz körül, Dávidot is körülvette egy teljesen pesszimista katonai tenger. Senki nem mert kimerni, nem mert kiállni a Góliát ellen, ugye? Mindenki félt tőle. És Isten mégis, aki bízott benne, rábízta az életét, azt segítette így módon, hogy az a kő pontosan oda ment, és legyőzte az ellenséget, és félre volt térve az, akitől mindenki félt. Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől. Arra gondoltam, hogy azért Jézus korában ez egész mást jelentett, mint most a mi korunkban. Ugye tudjuk azt, hogy Jézus korában az a bizonyos egy sekel az egynapi jövedelem volt. És általában annyi volt az átlag kereset abban az időben. Ha valaki nem jutott bérmunkához, mert esetleg nem volt földje, akkor azt a bizonyos egy sekelt, ha nem szerezte meg, akkor éhezett. A szőlőmunkások példájában is azért mondja a gazda, hogy én jó szívű akarok lenni, ezért adok mindenkinek egy-egy sekelt, hogy meglegyen a napi élelme. Annak is, aki legutoljára jött, és csak egy órát dolgozott esetleg. Már napnyugtáig. És a ruhával is, ugye? Jézus korában általában egy ruhája volt az embereknek. Ezért mondja azt Jézus, hogyha valakinek van kettő, akkor adja oda. Ugye most azért más kort érünk, hála Istennek. Azért kettő mindenkinek van, általában. Emlékszem egyszer, még a 90-es években egy Fejér megyei faluba szolgáltam, mint református lelkész, és volt egy jó módú asszony. Én tudtam azt, mindenki tudta róla, hogy vastag bambetétek vannak betéve az ő bankszámlájára, és emlékszem, hogy egyszer fölemelték a hús árát, hát megemelték jócskán, én nem mondom, hogy kis emelés volt, és akkor mondja nekem, hogy hát tiszteltes úr, mi lesz így velünk? Azt mondja, hát így ilyen fogunk halni, hogyha ilyen emelések lesznek. És mondtam, hogy azért tessék vigyázni ezzel. Mert azért itt, hála Istennek, még nem tartunk. Azt nem mondtam, hogy ön különösen sem, mert udvarias ember vagyok, de itt azért nem tartunk, és mondom, nehogy úgy járjunk, hogy az Isten szemébe ez, hogy az ember ilyeneket kiabál, a hálátlanságot mutassa. Ugye egy kicsit úgy, mint abban a bizonyos mesében, amikor az új pásztorfiú mindig farkast kiáltott, ugye? Jöttek segíteni, itt a farkas, jön a farkas, jöttek segíteni, és a végén, amikor tényleg jött a farkas, akkor már nem vették komolyan, ugye, hogy kiabál, mert azt hitték, hogy megint csak viccel, csak próbálgatja a többiek dolgát. Tehát vigyázzunk, hogy Isten előtt nehogy hálátlanságba essünk, hiszen az Úr megad mindent. Mi is boldogan nyugtáztuk azt, hogy amit beszéltünk együtt is, hogy annyira tele van a kamra, hogy hálás a szívünk az Istenhez. Talán ilyen szűk év van, és talán még egy évben se volt így, hogy az Úr ezt így megadta. És ez nagy dolog, testvérek. Aki más időket, az tudja, hogy ez nagy dolog. Nagyon nagy dolog. Hála legyen az Úrnak. Tehát Isten azzal hív minket, azzal az igével, hogy ne aggodalmaskodjatok, a holnap felől, a jövő felől az Úr gondoskodni fog az övéiről az elkövetkezőben is. Beszéltem már nektek, de egy kicsit megint előhozom, hogy mit jelent az aggodalmaskodás a magyar értelmező kéziszótár szerint. Azt jelenti, hogy valami rossztól, valami bajnak a bekövetkezésétől való szorongó félelem. Ez az aggodalmaskodás, ez az agszóhoz tulajdonképpen kapcsolódik, az ag, tehát az idős szóhoz, ugye aggódik, ez azt jelenti, hogy talán egy idősebb ember, aki már jobban elfáradt az élet küzdelmeiben, jobban talán érzékenyebb bizonyos dolgokra, hogy mi az, ami be fog következni, mi az, ami esetleg lehet. De újra mondom, Isten azt helyezi a szívünkre, hogy ne aggodalmaskodjunk, mert az Úr gondoskodni szeretne rólunk. Tudjuk azt, hogy a világból, különösen ebben a mai helyzetben, amiben benne vagyunk, nagyon sok olyan információ árad, ami az embert arra akarja serkenteni, hogy aggodalmaskodjon. Ugye halljuk a híreket terrortámadásokról, halljuk a híreket a migráns áradatról, halljuk a híreket földrengésekről, éppen most ugye a horvátoknál, halljuk a híreket állandóan, ugye, hogy hogy áll a vakcina, hány ember halt meg, mennyi a betegek száma, kik vannak, hányan vannak kórházban, stb. Tehát rengeteg ilyen információ van. De az Úr azt akarja, hogy mi rátekintsünk, és ne arra, ami esetleg félelmet gerjeszt, vagy félelmet generálhat az emberben. Azért, mert ez az ige örökre megáll, hogy ne aggodalmaskodjatok. Tudja a ti atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Azt hiszem, hogy azt a statisztikát is elmondtam már nektek, de szeretném idehozni, hogy Németországban készítettek egy olyan felmérést keresztjének között, ahol száz embert válogattak ki, és megkérték, hogy írja föl azt az öt leginkább a szívén lévő dolgot, ami miatt aggódik, hogy a következő fél évben be fog következni. Mondtam ezt már itt, ugye talán? Nem emlékeztek rá? Nagyon érdekes volt. És fél év múlva visszajöttek ugyanazok, kiosztották a papírokat, és azt mondták, hogy most pedig írjátok föl azt, hogy ez az öt hogyan történt meg az életetekben. És érdekes volt, a 80%-a be sem következett. Egyáltalán nem. Tehát amitől aggódtak. Volt körülbelül egy 12-3%, ami bekövetkezett, de nem úgy, ahogy ők gondolták, hanem jóval gyengébben, jóval kevésbé drasztikusan. És volt körülbelül 5-6%, ami úgy következett be. Tehát sokszor az ember tényleg a fantomra aggodalmaskodik, a fantomra aggódik. Jézus ezért is mondja, nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Ne aggodalmaskodjunk, bízzunk abban az atyában, aki gondoskodik rólunk, és gondoskodni is akar rólunk. Emlékszem, egyszer egy lelkész, illetőleg gyülekezeti küldöttség járt nálunk Bukarestből. Ez a magyar református gyülekezet volt, és én közben több erdélyi gyülekezetből jött embert, próbáltam a szállásra elvinni, segíteni, próbáltam ide-oda menni még az estében, éjszakában, elég későn értek meg, hogy mindenki eljusson a szállására. És emlékszem, hogy az édesanyám éjfélkor kínálta ezeket az embereket, hogy vacsorázzanak, stb. És kérdezik, hogy nem aggódik attól, hogy hol van a fia? Hát már lassan elmúlik a nap, valami baleset, vagy valami nem lehetett. És az anyám, aki nagyon aggódós típus volt, de imába harcolt az ellen, hogy ezt az aggodalmat az Isten terelje normális mederbe az életébe. Fogja vissza. Azt mondta nekik, hogy nézzék, én tudom, hogy a fiam az Isten kezében van, tudom, hogy ő vigyáz rám, és én hiszem azt, hogy ő meg tudja tartani. És olyan jó volt, mikor reggel elmentek ezek az emberek, akkor mondták, hogy köszönjük szépen a bizonyságtételt, mert látszott, hogy ez nem csak egy ilyen hívő frázis volt, hanem ez szívből jött, hogy az Isten meg tud tartani. Nyilván a ne aggodalmaskodjatok, ez nem jelent egy felelősséget, felelősség nélküliséget, egy felelőtlenséget. Hogy ugye, ha Isten úgyis ellát minket, hiszen ellátja a liliomokat is, meg ellátja az égi madarakat is, akkor ne csináljunk semmit. nyilván nem erről szól. De az sem jelenti, hogy az ember abba hagyja azt a tevékenységet és munkát, amire őt az Isten itt ezen a földön tartja. Ugye a bolond gazdag példája pont ezért hibázik, hogy így mondjam, az a problémája Jézusnak, hogy azt mondja, hogy összegyűjtöttem egy csomó mindent, most aztán lelkem egyél, igyál, mulatozzál, vigadozzál, hosszú évekre el vagy látva. És azt mondja Jézus, de bolond. Ha holnap elkérik a lelkedet, mi lesz ezzel a csomó mindennel? Semmi, nincs hova tenni. Nincs hova tenni. Ne aggodalmaskodjatok. Tudja a ti mennyei atyátok, hogy szükségetek van rá. Testvérek, Dávidnál olyan jó azt látni, hogy nem aggodalmaskodott, azt gondolom, vagy legalábbis az Isten lelkével urrá lett az aggodalmán nagyon sokszor, és szabályszerűen küzdötte végig azt az utat, amit az Isten neki szánt. Tudjuk, hogy Saul és Dávid között ment a háború hosszú éveken át. Illetőleg nem köztük ment a háború, Saul üldözte Dávidot, és próbálta az életét elvenni, mert irigy volt rá, hogy az Isten már őt kente fel királlyá. És Dávid többször volt olyan helyzetben, egyszer különösen is, a barlangi esetre talán emlékszünk, amikor lemetszette a köpenye szélét, azért, hogy az ember, hogy bizonyság legyen, hogy ott volt és megöllette volna. De mindig azt mondta, hogy én nem emelek kezet az Úr felkentjére. Nekem szabályszerűen kell végigjárnom ezt az utat. Nem teszek olyat, amivel az Isten medréből kilépnék. Mert ha engem az Isten oda akar vinni, adott esetben királyát akar tenni, meg fogja tenni. Ráadásul úgy, hogy aztán nem utasgassanak rám újjal, hogy én egy szentségtelen ember vagyok, mert megöltem az Isten felkentjét. Tudjuk, hogy Dávid erre nagyon vigyázott, és olyan jó, hogy az Isten végig tudta vinni őt ezen az úton. Nekem is nagyon sokszor eszembe jut, bárcsak lehetnénk mindig ilyen emberek, és itt magamról is beszélek, hogy aki küzd, szabályszerűen kell, hogy küzdjék. Úgy lehet a hit pályáján futni, testvérek. És jusson az is eszünkbe, hogy lehetnek ebben az évben nehéz pillanatok, amikor talán jobban megérint az aggodalmaskodás minket, vagy amikor nehéz küzdelmekben lesz részünk. De jusson az is eszünkbe, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Egy erős, hatalmas kar tartja a kezében ezt az egész rendet, rendszert, amiben mi is élünk és járunk. És ő vigyáz arra, hogy kicsit se mehessen jobbra, kicsit se balra, ahhoz képest, amit ő akar. Ezt higgyük el. Nyilván az ember aggódik néha embertársaiért, szeretteiért, családtagjaiért. De az Úr inkább arra bíztat minket, hogy ne aggodalmaskodjunk, hanem imádkozzunk értük. Kérjetek és adatik, zörgessetek és megnyittatik, keressetek és találni fogtok. És azzal szeretném befejezni ezt a szolgálatot, hogy Isten egy nagyon érdekes igével köti ezt az egész ne aggodalmaskodjatok a holnapért, és mindazért, amire szükségetek van. Ahhoz köti, hogy keresétek először az Isten országát és az ő igazságát. És mindaz, amire szükségetek van, megadatik majd nektek. Isten, ha látja a szívünket, hogy mi szeretnénk ezt keresni, szeretnénk adott esetben, mint gyülekezet, továbbadni az emberek felé az Isten országát, az ő igazságát. Szeretnénk tovább vinni a szeretteink felé. Szeretnénk minél jobban megélni magunk is, mert ez is egy iskola, testvérek. Minden nap beljebb és beljebb kell mennünk ebbe a bizonyos hitélet mélységeiben való megélésébe, akkor azt mondja, hogy minden, ami szükséges, megadatik majd néktek. Én kívánom, hogy legyen ez a reménysége az életünknek ebben az új évben. Vigyük el ezt az igét így magunkkal, hogy ne aggodalmaskodjunk sem a holnapért, sem az ételért, sem az italért, sem a ruházatért. Bízunk abban, aki megígérte, hogy én ti veletek vagyok, és maradok minden napon a világ végezetéig. Amen. Testvérek, most pedig kérem, hogy majd közösen imádkozzunk. Akinek van hangosan a szívén imádság, az mondja majd el, én majd a végén befejezem. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy együtt lehettünk, és együtt kezdhettük ezt az évet. Köszönjük, hogy hiszük, hogy terved van velünk is, családtagjainkkal, szeretteinkkel, és hiszük, hogy terved van ezzel a községgel is, hiszen azért tart a kegyelmi idő, hogy lehetőleg mindenki üdvözülhessen és eljusson az igazság megismerésére. Segíts erre minket is, mint a te nyájadat itt. Segítsd ezt a községet is, hogy minél többen eltalálhassanak hozzád ebben az elkövetkezendő évben. Segíts, Uram, hogy valóban te benned gyökerezve, téged képviselve élhessünk a te kegyelmedből. Köszönjük azt is, hogy kegyelmesen bánsz az életünkkel akkor is, amikor elbotlunk, amikor bukunk. És köszönjük azt is neked, hogy eléd vihetjük gyülekezetünk többi tagját is, a betegeinket. Különösen Iccáért hadd könyörögjünk most, aki bezárva kénytelen lenni az öreg otthon kapui közt, legyél te is velük, vele. És kérünk, hogy te hozzál el minél többeket majd ide ebbe a gyülekezetbe, hogyha kedves előtted, és jönnek olyan idők, amikor összegyűlhetünk majd minél többen. Így kérünk, hogy kísérj minket ezzel az igével, hadd juthasson valóban minél többször eszünkbe ez a bizonyos Jézusi mondat, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti életetekért. És kérünk a betegeinkért és a gyászthordozókért is, hogy te gyógyítsd és te tartsd meg őket. Amen. Kedves testvérek! Isten tiszteletünk lezárásaként majd a Hűséged végtelen kezdetű éneknek énekeljük el az utolsó harmadik verszakát, az utolsó harmadik verszakát a 257. dicséretünknek. Utána majd fönnállva fogadjuk Isten áldását, ahogyan befejezni szoktuk az alkalmakat. A Hűséged végtelen kezdetű énekünk harmadik verszaka így kezdődik, eltörlöd bűnömet.
Eltörlöd bűnömet, békéd vesz körül, velem vagy lényed úgy megvidámít, erőt adsz már a holnapra reményt. Áldásod ontja rám bő útjait. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, minden nap új áldásárod rám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, végtelen, Uram, hozzám.
Fogadjuk Isten áldását. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr közel, jövel Uram Jézus!